Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunknak. Tetszenek látni, a 10. előadásához érkeztünk, az erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség. Szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatóink, akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások, tehát a múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia a földi történelem előrehaladásával, a természet erőinek a meggyengüléséről, és mi az oka annak, hogy most óriási válságba, ökológiai válságba került a Föld, és ez az elmúlt 15-20 év során állt elő ez a válság. Említettem önöknek a bevezetőben, a múlt előadás bevezetőjében Babits Mihálynak azt a versét, amelyet közel 70 évvel ezelőtt írt. Most egy kicsit visszatekintve a múltkori előadásra, és a mai előadást egy kicsit elővételezve, hallgassuk meg a teljes Babits verset, amelynek ez a cím, hogy az Isten és az ördög, amelyben Babits arról szól, hogy az erkölcsi válság azzal magyarázható az emberiség történelmében, hogy megszűnt a mérték, megszűnt az erkölcsi mérték, megszűnt az isteni mérték, Istent, de az ördögöt is az emberek csak egy fogalomnak tartják, sem azt nem veszik komolyan szélesebb néprétegek, hogy Isten van és a törvényeinek a megtartása biztosítja számunkra az életet és boldogságot, de talán még inkább nem számolnak azzal szélesebb tömegek, hogy a gonoszság se csak egy elv vagy egy léthiány, hanem egy konkrét gonosz lény van, aki a világ történelemben a rossz erőit mozgatja. Mielőtt rátérnék tehát előadásunknak a kifejtésére, hallgassuk meg Babitsnak ezt a versét.
Babits Mihály, az Isten és ördög. Az Isten és ördög két jó hivatalnak. Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, mióta az ember egy gyenge akarnok viszi mindkettőnek örült hivatalát. Mint a gyermek épít és rombol is egyben, épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket karmol házaival, majd fölibük szökken, és nagy diadallal lebombázza őket. De talán úgy kell, és már elvégeztete. Én már összeomlott városokat látok, vadpaloták helyén csöndes romhegyeket, s betonok gőgjéből törmelékszikákat. Szakadt drótok lógnak, mint a tavai gaz, s messze tereket fed a vasak selejtje. Felett célú gépek hullamezeje az, ahol a rozsdának nyíl virágos kertje. A megmaradt ember kibúvik tornyából. Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Ó, lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni még óriás óráját az eget? Mit mutatsz minékünk, te nagy, sima óra, magunk gyilkosává ítélt embereknek? Vagy átallott sorsunk jegyezni, mióta gonosz kis órákat gyártunk te helyetted? Közönösen tűz rám vad arcod. Itt állok a fa alatt, mely pár aszú meggyet ad még, és úgy érzem, hogy ingád vagyok és himbálok. csak ringas, még bambán végképp elaludné.
Kedves hallgatók, erről a témáról tulajdonképpen januárban is hallhattunk egy előadást, amikor Vankó Zsuzsa az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyvét mutatta be, és ő is felvetette a kérdést, hogy vajon hogy lehet egy kor erkölcsiségét vagy erkölcsi eszményeit megragadni. Egyáltalán nem túl átfogó kategória ez, hogy azt mondjuk, hogy egy kor erkölcse, vagy én azt mondom, hogy az erkölcsi rendszerek kiüresedése. Milyen erkölcsi rendszereké? Milyen erkölcsi rendszereket tudott létrehozni az emberiség a történelme során? Biztos, hogy nem kis kérdés ez, de hogy egyszerűen beszéljek és nyilvánvaló dolgokat mondjak, én úgy gondolom, és ezt meg is írtam a kis eszmetörténet című kis füzetben, ami itt van a kezemben, hogy a 19.-20. században három döntő nagy rendszer alakult ki a gondolkodás történetében, ha úgy tetszik a filozófia vagy ideológia történetben, vagy az etikának a történetében, és mindhárom rendszer rövid fél egy évszázados pályafutás után tulajdonképpen csődöt jelentett. Érdemes ezt a három rendszert nagyon röviden, itt ebben a füzetben is nagyon röviden foglaltam össze, és a Bibliához mértem ezeket az erkölcsi rendszereket. Szóval nagyon érdemes ezt a három erkölcsi rendszert röviden szemügyre venni, ez a marxizmus, a nietzscheanizmus és a freudizmus. Lehet, hogy sok ember nem is hallotta ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy nem is tanulta ezeket a rendszereket, hiszen hiába éltünk mi is például 40 évig úgynevezett szocializmusban, például Marx és Engels műveihez azért nagyon nehezen lehetett hozzáférni. Például a Szovjetunióban még nehezebben voltak emberek, akik a marxizmust mondjuk a sztálinizmussal azonosították, vagy a leninizmussal, magát Marxot és Engelset nem nagyon olvasták. De azt gondolom, hogy ezeknek a rendszereknek, világmagyarázó és ennek folytán etikai rendszereknek a főbb általánosságait meg tudjuk ragadni. A 19. században hosszú vajudás után született meg a marxizmus, a levegőben volt már a 18. századtól fogva, hogy az emberiség történelmében megszülessék egy eszmerendszer, amely azt hirdette, hogy a világot kell megváltoztatni, a társadalmat kell megváltoztatni, és csak abból a megváltoztatásból reménykedhetünk, hogy majd az egyes ember is meg fog változni. A marxizmus ezt hirdette. Marxizmus rámutatott a bajok gyökerére, amelyet ő abban állapított meg, hogy a történelemben valamikor kialakult az az igazságtalan osztálykülönbség, hogy lettek gazdag emberek és szegény emberek. Lettek kizsákmányolók és kizsákmányoltak. És a marxizmus ugye azt hirdette, hogy meg kell szüntetni ezt az alapvető igazságtalanságot, amit a történelem hozott létre, és egyenlőképpen kell biztosítani az embereknek legalábbis anyagi javakat, mindenkinek a szükségletei szerint kell részesülnie bizonyos alapvető elementáris javakból, mint például étel, ital vagy kulturális alapszükségletek. Ennek érdekében a marxizmus azt hirdette, hogy a meglevő igazságtalan társadalmi rendszert erőszakkal meg kell szüntetni, tehát a kapitalizmust meg kell dönteni, meg kell szüntetni az alapvető kizsákmányolási felállást, és meg is jelölte azt a társadalmi erőt, amely képes erre, és ebben jelölte meg a munkásosztálynak a vezető szerepét. A marxizmus a 19. század 40-es éveitől lényegileg a 20. század végéig 150 éves pályafutást mondhat magáénak. Manapság már társadalmi gyakorlatban szinte csak a világ peremén egy Vietnámban, Észak-Koreában, Kubában vagy máshol maradt meg. Lényegileg a marxizmus leírták, mert úgy gondolják, hogy a marxizmus nem használható, hiszen a társadalmi rendszerei is megbuktak, és az alaptételei sem állnak. Noha nagyon sokan elfogadják, hogy Marx közgazdasági értelemben újító volt, forradalmár volt, és új távlatokat nyitott. De az biztos, hogy etikai, erkölcsi értelemben a marxizmus tele van ellentmondásokkal. Ez biztos, hogy nagy ellentmondás az, hogy valami jót akar elérni, hogyha mondjuk most szóba állok a saját maga felfogásával, valami jót akar elérni, tehát egy alapvető igazságosságot akar létrehozni és mindenki számára, de a jó elérése érdekében megengedhetőnek véli az erőszakot és a kényszert. Ez volt a legnagyobb ellentmondása a marxizmusnak, ez is maradt mind a mai napig, aki marxista ezzel szembe kell, hogy nézzen, hogy hogy lehet a jó cél érdekében megengedni a rossz eszközt. Tehát tulajdonképpen a gyilkosságot, tulajdonképpen a vérontást, a forradalmat. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor legyünk azért igazságosak, és nem mindig Marxot, Engelszet és Lenint marasztaljuk el, mert mint minden jelenség a világon gyökerekre megy vissza, ezt az itáliai reneszánszban találta ki mondjuk egy Machiavelli, aki azt hirdette, hogy a politikának külön erkölcse van, és a politikus erkölcse más, mint a hétköznapi ember erkölcse. Vagy például a 18.-19. században szintén egy olasz gondolkodó Buonarroti, aki egyébként tehát a vörös zászlónak a jelképes kultuszát is elindította a történetben, hát Petőfi még az ő műveinek hatására írta ugye a piros zászlókkal című kifejezést az Egy gondolat bánt engemet című versében. Tehát akkor még Marx íratai Petőfi kezébe nem kerültek. Tehát a marxizmusnak azért nagyon mély gyökerei vannak, főleg a reneszánsz és a felvilágosodás társadalomformáló erői között és felfogásai között, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a marxizmus teljesen kiüresedett etikát nem tudott adni az embereknek. Azokban az államalakulatokban, ahol 50, 60 vagy 70 évig fenntartott egy bizonyos társadalmi szisztémát, tehát amit szocializmusnak vagy kommunizmusnak neveztek el, nem tudott erkölcsöt adni az embereknek. Tehát egyszerűen azért nem tudott adni, mert ha valaki erkölcsöt akar adni az embereknek, a legalapvetőbb dolog, hogy az erőszaknak, a kényszernek ne adjon lehetőséget az emberi világban, mert ha az erőszakot és a kényszert törvényesítjük, akkor tulajdonképpen minden összedől, ha nem is ma, de holnap vagy holnap után. Nem beszélnék a marxizmus egyéb hiányosságairól, a döntő dolgot jegyzem meg mind a három nagy rendszerben, ideológiában és erkölcsi felfogásban. Szükségszerű volt, hogy a marxizmus megbukjon, és ma már nagyon kevés embernek tud erkölcsi vezetést nyújtani Kelet-Európában, de a világ más részein is, hiszen ha megengedjük azt, hogy a jó cél elérése érdekében rossz eszközöket is fel lehet használni, akkor elszabadul a pokol, akkor tulajdonképpen az erkölcsiség romba dől. De annyi igazság volt azért a marxizmusban, hogy fölhívta a figyelmet és kialakított egy szociális érzékenységet, hogy azért mégsem megy, hogy egy ember, nem tudom én, 200-szor többet keressen a másik embernél. Ahogy hallottuk az egyik elmúlt előadáson Németh Péter, amikor a globalizációt említett, hogy az Amerikai Egyesült Államokban felmérést végeztek, és az elmúlt 20-30 év alatt a 10-szeres fizetésekből 100 meg 200-szoros fizetések lettek, és óriási különbségek ékelődnek gazdagok és szegények közé. A marxizmus ilyen szempontból még sokáig fenn fog maradni, legalábbis addig, míg a világ világ, ez nem biztos, hogy nagyon soká lesz, de addig biztos, hogy fenn fog maradni, mert maga a Biblia is arról beszél, hogy rettenetes nagy különbségek lesznek, egyre inkább lesznek ember és ember között. Egyszerűen azért, mert Mózes első könyve 6. fejezet 11. versétől fogva a Biblia, ez egy özönvíz előtti korra vonatkozó kijelentés, ez ezt mondja, hogy a föld betelt, megtelt erőszakoskodással. Jézus ezt a Biblia verset idézte vissza a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor azt mondta, hogy ugyanolyan jelenségek fogják felütni a fejüket a történelem előrehaladásával, mint voltak Noé napjaiban. A föld történelme egyre agresszívabb, egyre erőszakosabb lesz, szóval az ember-ember általi kizsákmányolása egyre kegyetlenebb formákat ölt. Erről beszél például Ézsaiás könyve később, tehát a Biblia legelejétől fog, hogyha átolvassuk a Bibliát, nagyon sok könyv beszél erről, valamint Jelenések könyve 6. fejezete, és különösképpen 13. fejezete, amelynek megértése perdöntő annak az embernek számára, aki a mai világban el akar igazodni. Nézzük ezután, hogy mi volt a mi korunknak a másik nagy társadalom átalakító rendszere, illetve etikai rendszere. Ugyancsak a 19. században egy lépéssel Marx és a marxizmus után fejlődött ki az a filozófia, amely elterjedtségében soha nem vehette föl a versenyt a marxizmussal, viszont mélységében, tudnék, azok, akik elfogadták, hogy azok mennyire mélyen hittek ebben, és mennyire mélyen propagálták abban, igen, és ez volt a nietzscheanizmus. Nietzsche is abból indult ki, hogy az emberi világban alapvető probléma van, és az emberi világ problémáját, tette hozzá Nietzsche, a kereszténység nem tudta megszüntetni. Nietzsche nagyon heves kritikával tört ki a történelmi kereszténységgel szemben. Nietzsche azt tanította, hogy a kereszténység annyira eljátszotta a hivatását, a híres kifejezése, hogy mi a kereszténység, ezt mondta, vulgarizált platonizmus. Mitoszt adott az embereknek, port hintett az emberek szemébe a hatalmi, a középkori kereszténység. Nietzsche egyébként luteránus volt, és az egész kereszténység történelmét visszamenve a Bibliáig, a fürdővízzel együtt a gyereket is ki akarta hajítani, mondván, hogy a kereszténység rontotta meg szinte a világ történelmet, nevezetesen Pál apostol ellen írt hatalmas filippikákat, de az evangéliumokat sem kímélte nagyon sokszor, mondván, hogy a kereszténység volt az, amely a történelmnek egyik legkórosabb formáját, a nyáj ösztönt felerősítette. Nyáj ösztönnek nevezte Nietzsche azt, hogy az emberek mindig mennek a tömeg a sokasság után, a tömegek mindig manipulálhatók, a tömegeknek mindig valami tekintélyre van szükségük, és ha megkapják a tekintét, akkor gondolkodás nélkül követik azt. Politikai tekintély, egyházi tekintély, bármilyen emberi tekintélyt. És Nietzsche azt tanította, és nagyon markáns erkölcsi rendszert hozott létre, hogy tulajdonképpen a világon a legigazabb ideológia és a legigazabb etika a sztoicizmus. Vagyis az a felfogás, ami már a hellenizmus korában megszületett, aztán Róma idején tovább élt, és lényegileg folyamatosan mind a mai napig a sztoicizmusnak mindig is voltak képviselői. Tehát mi a sztoicizmus lényege? Az önálló gondolkodás, az egyéni gondolkodás, nem követni a tömeget, nem követni szokást, hagyományt, nem követni nyáj ösztönszerűen közerkölcsöket, hanem ha mi egyszer élünk ezen a világon, nekünk kell létrehoznunk a gondolkodásunk, a döntéseink alapján egy különálló erkölcsöt, egy olyan erkölcsöt, ami fölébe emel bennünket a tömegnek. Itt van a híres Nietzsche-i Übermensch teória, ami nagyon egyszerű, az egy más dolog, hogy Hitler és a fasizmus mit csinált belőle, abban Nietzsche-nek semmi része nem volt természetesen. Mindenki gondolatait el tudják torzítani, és a felismerhetetlenségig tudják elrontani. Nietzsche ezt a maga gondolat körén belül nagyon logikusan hirdette, hogy az embernek ki kell emelkedni az emberiből, az embernek az ember fölé kell kerülnie, és az embernek, minden embernek magának kell erkölcsi rendszert létrehoznia. Természetesen itt Nietzsche előtt már ott volt Kant, Hegel, Schopenhauer, akikre ő hivatkozott is, akik már azt hirdették a felvilágosodás korától fogva, hogy az az út, amit a középkorban járt az emberiség, az követhetetlen út, ne kövessünk egyházi tekintélyt, ne kövessünk politikai tekintélyeket, minden ember maga gondolja végig az életét, és maga döntsön, hogy hogy akar élni, milyen erkölcsiség szerint akarja folytatni az életét. Nietzsche-nek ebben nagyon sok mindenben egyébként igaza is volt. Nagyon élesen hangsúlyozta azt, hogy ha még jó dolgokat látunk is az idősebb nemzedékeknél, vagy egy hagyományban, vagy szokásvilágban, a jó dolgokat is csak újra értékelve, újra gondolva vehetjük át, sohasem automatikusan. Ez az ő híres, másik híres elmélete a minden érték újra értékeléséről. Nietzsche az etikai gondolkodás történelmének egyébként egy kimagasló alakja, félelmetesen tragikus emberi személyiség, ugyanakkor, aki megőrült, tudjuk, hogy az élete végén megőrült, és talán olyan terhekbe is őrült bele, ami nem ember vállaira való teher. Minden esetre, aki Nietzsche-t olvas, nehéz olvasmányt választ, viszont nagyon sok értéket tud felhozni a nietzschei etikai rendszerből. Azt mondanám önöknek erre, hogy ebben a nietzschei rendszerben is bibliai alapon nagyon sok igazság van, ezért írtam föl a táblára, hogy Jézus is hivatkozott arra az előbb idézett Máté evangélium a 24. fejezet 37. és 39. versei között, hogy a világ történelmében valóban katasztrofális helyzetet fog előidézni az, ahogy embereket manipulálni, ahogy embereket kihasználni és irányítani lehet. Hadd olvassam fel Jézusnak ezt a kijelentését szó szerint is. Máté evangélium a 24. fejezet 37. versétől, amelyben szintén Jézus hivatkozik arra, hogy meg fog ismétlődni az a világ, ami az özönvíz előtt már megvolt, ami Noé napjaiban megtörtént. Így mondta Jézus. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus itt világosan közölte azt, hogy a történelem előre haladtával valami egészen borzalmas és riasztó méretekben elterjed a gondolkodás nélküliség. Hogy az emberek esznek, isznak, ez rendben van, hát ez kell a fennmaradásunkhoz. Hogy házasodnak, férjhez mennek, ez az élet természetes belejárója. De ezután, amit mond Jézus, hogy nem vettek észre semmit. Ez a félelmetes. Hogy mi emberek élünk ezen a világon, és nem vesszük észre, hogy a világon mi van, mi készülődik, milyen nehézségek, milyen csapdák állnak fel, hogy az emberek nem vettek észre semmit. Ez tulajdonképpen ez a fél mondat tökéletesen ugyanazt mondja, amit Nietzsche is próbált pedzegetni, hogy az ember életben nem annyira a kizsákmányolás, mondjuk Nietzsche így felesel Marxnak, nem annyira a kizsákmányolás a legnagyobb rossz, hanem az a legnagyobb rossz, hogy az emberek nem gondolkoznak, nem élik a tulajdon életüket, a lelküket, a lelkiismeretüket az emberek bérbe adják, és hagyják magukat kormányozni más erőktől, más egyáltalán nem hozzájuk méltó felfogásokból. Ugyanezt Nietzsének a kortársa, aki sokban vitatkozott Nietzsével, az irodalmi műveiben is megörökítette, ez Dosztojevszkij volt. Leghíresebb műve ilyen szempontból a Karamazov testvérek, amelynek híres betétje, a nagy inkvizítor monológ mondja el azt, hogy például az emberek hogyan követtek vakon és meggondolás nélkül egyházi hatalmakat és egyházi erőket. Már a 19. század végén, 20. század elején vagyunk, itt Budapesten, éppen ezekben az épületekben, itt a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeiben 100 évvel ezelőtt marxista és nietzscheanus tanokat hirdettek, és Babits Kosztolányi Juhász Gyura, az akkori nyugat első nemzedéke ezeken az előadásokon vett részt. Ha valaki Kosztolányi Dezsőnek elolvassa a Négyesi Lászlóról szóló visszaemlékezését, képet nyerhet abból, hogy 100 évvel ezelőtt Budapesten ezeknek az eszméknek a lázában égett az értelmiség, vagy az egyetemi ifjúság, vagy a jövendő tanárai. De ugyanakkor egy harmadik rendszer is megjelent a század elején, tehát a 20. század elején, és ez volt a freudizmus. Freud gyökeresen szakítani látszott azzal a felfogással, amit Marx is hirdetett, és azzal is, amit Nietzsche hirdetett. Tudnilik, Freud azt mondta, hogy ne a társadalomról gondolkozzunk. Nem a társadalmiságban van a nagy probléma. Ne a közerkölcsökről gondolkozzunk, és ne arról, hogy az emberek most nyájként bégetve mennek tekintélyek után, hanem Freud azt mondta, az embernek a legelemibb, legelementárisabb érzékelés módja az ösztönélete, a biológiai érzékelés mód. Az ember nem elsősorban társadalmi lény, nem elsősorban közösségi lény. Az ember elsősorban ösztönlény, biológiai lény. Az ember az állatvilágból emelkedett ki, evolúció folytán, ezt ugye a másik két rendszer is elfogadta, az evolúció elsöprő többséggel, 19. század második felétől minden más eszmerendszert is átjárt. Attól a pillanattól fogva, hogy Darwin megjelentette az 1850-es, 60-as éveiben a műveit, tulajdonképpen az evolúció mind a mai napig egy diadal menetet jár az eszmetörténetben, egyébként a legkülönösebb jeleként annak, amit Jézus így mondott, hogy az emberek nem vesznek észre semmit, mert hát az evolúció, hogy úgy mondjam, soha nem volt tudományos tétel, soha nem bizonyították be, soha senki nem igazolta azt, hogy az ember közös őse a majom, soha senki nem tudta bebizonyítani se eszmeileg, se gyakorlatilag, hogy az egysejtű miért éppen itt kezdett osztódni, vagy miért volt 15-16 milliárd évvel ezelőtt az úgynevezett nagy boom, és egyáltalán fölháborítónak tartom, hogy ilyen szavakat is használ a tudomány, hogy nagy boom, meg nagy zuty, meg nagy recs. Utoljára ezeket kamaszkoromban, meg gyerekkoromban a futballpályán szoktuk ezeket használni, hogy bum, zutty és recs. De hát a korunknak a tudománya is oda züllött le, hogy tulajdonképpen ilyeneket hirdetnek, hogy egyszer volt egy nagy bum, elkezdett tágulni a világmindenség, és most már a tágulásnak a második félidejéhez érkezünk, most meg szűkülni fog, és egy nagy fekete lyukba fogunk kikötni, mondják vezető amerikai és angol fizikusok Magyarországon is megjelent könyveikben, és az akadémiai kiadó könyvet ad ki arról, hogy a nagy boom utáni 5. másodpercben mi történt. És akkor nem tudom, hogy most ebben az előadásban emlékeznek erről, vagy a következő erben a New Age-ségek parnak a műveiről, mert hát borzalmas, hogy korunknak a tudománya tényleg olyan agyaglábakon áll, amit elmondani nem lehet, ezt csak úgy említem önöknek, hogy az evolúció ott áll háttérben a marxizmus mögött, a nietzscheanizmus mögött, de ott áll a freudizmus mögött is, sőt, leginkább a freudi gondolatrendszer mögött áll. Freud azt hirdette, hogy a megoldás sokkal egyszerűbb. Nem kell itt átalakítani társadalmi folyamatokat, nem kell visszaállítani ember és emberek közötti egyenlőséget. Az embernek bátran vállalnia kell az ösztöneit, legfőképpen a nemi ösztönét. Az összes baj abból következik az ember élet, hogy az emberek túlságosan a társadalomnak az elvárásaihoz képest élnek. Túlságosan viselkedünk mi emberek. Hát szabad folyást kellene engedni az ösztöneinknek és bizonyos emberi vágyaknak. Hát persze ez óriási hatásra számíthatott, mint minden, ami a történelemben olyan gondolat, ami nem egészen végig gondolt gondolat, hiszen az biztos, hogy az ember nagyon sok mindenben hasonló, a Biblia is ezt mondja, hogy a 6. napon teremtette az Isten a gerinceseket, és az embert is a 6. napon teremtette, tehát hasonlóság van. Goethe mondja a Faust híres végsoraiban, hogy minden hasonlóság ezen a világon, minden mindenre hasonlít. Na de hát azért, mert mi hasonlítunk, nem tudom én, a falevérre is, meg a fának a törzsére is, azért mi nem kell összefüggésbe hozni bennünket a falevéllel, vagy a fának az életével. Minden esetre Freud, hogy meghirdette ezt a felfogást, és a pszichoanalízis elkezdett terjedni, tulajdonképpen ez az a gondolatrendszer és etikai rendszer, ami mind a mai napig talán a leghosszabban húzza magát. A teljes szabadság, az embernek a totális szabadsága, felszabadítása is, hogy nincsenek erkölcsi normák, mert az erkölcsi normákat csak a történelem hozta létre, csak társadalmi szükségletek hozták létre. Tégy, amit akarsz. Akkor vagy igazán ember, ha szabadon vállalod magadat, ha kiéled az életet, egy élet van, egy lobbanással kell az életet birtokba venni. Igen, ezt is bizonyos értelemben pedzegetik bibliai jövendőlések a 2. Timóteus levél 3. fejezet 5. versében, amikor Pál apostol látképet fest a végső idők felé hajló emberiségről, mond egy ilyen kijelentést, hogy az emberek nem az igazságnak lesznek szeretői, hanem a gyönyörnek lesznek szeretői. Nagyon hatásos kijelentés ez a mikorunkról, hogy az embereket nem az igazság érdekli, nem valami értelemmel felfedezhető, nyomon követhető igazság, hanem az emberek azt mondják, hogy hát végül is miért élünk? Hát az élvezetekért élünk. Hogy örömünk legyen, hogy gyönyörködjünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy kellemesen éljünk. Sokat szoktam önöknek idézni Szent Györgyi Albertnek azt a híres kijelentését, ami valahogy így hangzik, hogy az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli. És ez ugye benn van az emberi természetben, az igazság sokszor keserűmmel lelepez bennünket. Hát ki akar magának keserű tapasztalatokat? Az ember inkább szeretne magának hát olyan tapasztalatokat, ami bizonyos eufóriával, valami örömmel, valami lelkesültséggel tölti el. Nagyon igaza van Szent Györgyi Albertnek, amikor azt mondja, az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli. És tovább így fűzi a gondolatmenetét, hogy azt mondja, az első akadály, ami előttünk van, a tulajdon agyunk és az idegrendszerünk, mert az agysejtjeink egyáltalán nem is akarják beengedni az olyan információkat az elménkbe, amelyek lelepleznek bennünket, és amelyek ellenünk szólnak. Már a gondolkodásában is olyan az ember, hogy nem akarok azzal törődni, vagy azzal gondolni, ami rámutat az életem hibáira, és rámutat arra, hogy tulajdonképp nekem meg kellene változnom, alapvetően gyökeresen meg kellene változnom. Az ember önigazoló lény. Az ember alapjába véve egy hiú, teljesen eltorzult és egy önigazoló lény. Persze, hogy a freudizmus számíthatott az elterjedése, mind a mai napig a pszichológiának is, a pszichiátriának is, egyáltalán a mélylélektannak is az elterjedése, most már tömegnyi méretekben általános, és azt láthatjuk, hogy óriási jelentőségre jutott. Hát én például, aki az egyetemi éveimet a 70-es, 80-as években végeztem, és aztán 78-tól már a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, már akkor láttam, hogy az ottani marxista emberek hogyan hangszerelik át az ideológiájukat freudizmusra. Hogyan kezdik évről évre mondani, hogy nem annyira a társadalmi problémák, a nagy problémák, itt az ösztön problémák, vagy az emberi személyiség problémája a nagy problémák. Nagy marxista vezető filozófusok, mint a Lukács iskolának a követői, Heller Ágnes és a többiek, és egyetemi tanárok, és a magyar szellemélet úgynevezett nagy képviselői már a 70-es, 80-as években ezt a fordulatot megtették, és ma, hogyha megkérdeznénk őket, hogy miben hisznek, vagy milyen erkölcsöt mondanának például a magyar népnek, hát azt hiszem, hogy nagyon üresen kellene, hogy távozzunk, mert valóban itt lehet látni, hogy mennyire kiüresedett minden. Mennyire egy ideológia és egy etikai vákum állott elő. Egy légüres térben vagyunk. A régi társadalmi rendszereket elmosták ugye a kelet-európai rendszerváltozások. Megmaradt egyetlen egy társadalmi rendszernek a kapitalizmus. Annak is egy kegyetlen és vad formája például Magyarországon és a többi kelet-európai vagy ázsiai országban, és a kapitalizmusnak tulajdonképpen soha nem is volt erkölcse, ma sincs erkölcse. A kapitalizmus lényege az, hogy mennél több pénzt szerezzél, és ennek érdekében szinte bármilyen eszközöket megenged. Tehát egy olyan hatalmas űr állt elő az erkölcsi gondolkodásban, amely szinte kifejezhetetlen az emberiség történelmében, és amelynél újra egy pillanatra hadáljak meg, csak Magyarországon is többször megismétlődött ez. Én ugye irodalomtörténettel foglalkozom, két nagy költőnk idején már ez megismétlődött. Az egyik költőnk Arany János volt, aki a kapitalizmusról és az egész polgárosodásról, mint a bűz fertőjéről beszélt, például 1851-ben a Gondolatok a Békekongresszus felől című versében, vagy a később a Honnan hová című versében, Arany világosan látta azt, hogy az egész polgári rendszer, az egész kapitalista rendszer egy dologra megy ki, és ez az, hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant, megmagyarázza a legnagyobb rosszat is, törvényesítse a legnagyobb rosszat is, és Aranynak az a súlyos szkepszise és érzékenysége, és az egész történelemmel való szembefordulása is innen származik, hogy látta már a sötét véget. A másik költőnk pedig Ady Endre volt, akinek hat hangozzék fel itt egy verse, Babits után egy Ady vers, amelynek a címe is nagyon jellegzetes, és az utolsó sora is jellegzetes, amelyben ezt mondja, másként lett volna itt ország. Másként. De így nem lett. Országok nincsenek, nemzetek nincsenek. Tulajdonképpen a kapitalizmus felbontotta a nemzeti határokat, eltörölte a népet, mint kategóriát. Ma ilyesmiről beszél, hogy nép. Ez anakronisztikus. Nép már nincsen. A falvakat szétrombolták, a falvaknak az egyszerű természetes kultúráját miszlikbe aprították. Mindenhova bement ugye a modern üzleti szellem, és gazdaságilag, társadalmilag, de erkölcsileg is mindent szétromboltak. Csak gondolják meg, hogy az 1900-as évek elején Magyarország 80%-a falvakban lakott, és csak 20%-a városokban, most fordított a helyzet. Magyarország 80%-a lakik a fővárosban, környékén és nagyvárosokban, és alig 20%-a falvakban. Egy évszázad alatt egy ilyen társadalmi szerkezetváltozást nem lehet elviselni épésszel. Másként lett volna itt ország, mert az első világháború előtt is hasonló felhők tornyosultak Magyarország fölött. Aztán persze az egész 20. század például Magyarország történelmében az erkölcsnek a módszere szétzúzását hozta, és most itt a 21. század elején Magyarország egy olyan helyzetben van, csak egy kis ember vagyok, aki járom az országot, főleg tantestületeket, iskolákat, művelődési házakat látogatok immáron 18 éve, de azt látom, hogy Magyarországon úgy örülnek egy épkézláb mondatnak és egy erkölcsi kifejtésnek, főleg meg, hogyha ez a Bibliából jön, és nem olyan, amit megszoktak Biblia vagy hittanoktatás címén, hogy azt elmondani is lehetetlen, mert valóban egy óriási űr keletkezett az emberekben. Az emberek nem tudják, hogy miért élnek, nem tudják, hogy mi végből élnek, mi a célja az életnek. Egy totális erkölcsi káosz állt be. Mielőtt a gondolatmenetet folytatnánk, hangozzék fel ez a rövid adivers, amelynek különben a mottója Jóel könyvéből való. Jóel könyve első fejezetéből való ennek a versnek a mottója, ugyanaz, amelyet az elmúlt előadáson felolvastam önöknek. Jóel könyve kezdődik így, hogy amit megevett a cserebogár, meghagyott a cserebogár, megette a hernyó, és így tovább, és így tovább. Tehát minden lepusztul, nem csak az élő világban pusztul le, hanem a lelkek világában, az erkölcsi világrendben is egy óriási pusztulásnak vagyunk a tanúi.
Ady Endre, nincs itt ország. Ami megmaradott vala a sáskától, megevé a cserebogár. És ami a cserebogártól megmaradott vala, megevé a hernyó. És ami a hernyótól megmaradott vala, elsüti a ragya. Jóel próféta könyve, első fejezet, 4. vers. Petuel fia, Jóel jóslata. Városok, mezők elpusztulnak itten, s lélekbél és valós vetéseinken zsebrák láb vagy a kozák lópata taposni valót egyként nem talál majd. Bús föld, hogy mentőd olyan eszelős, kötődik gesztért duhajul a sorssal, s Bécsért és gesztért ő akkor erős, mikor maradék magyar mit se forral, ritkult, romlott, s neki már minden más jobb. Már nincs, kit leverjenek az urak, már csak vonaglás a mi lázadásunk, hálát nem adott, s már nem is mutat Bécs. Késő a mi úrvirtuskodásunk, hős uraink mai tényt is elaludták. Harcra készíteni elő a magyart, védőbástyául megintelem Bécsnek. Az én népem már rút halálba tart, és németet majd csak talál a német. Régen és másként lett volna itt ország.
Kedves hallgatók, lépjünk tovább. Ennek a borzalmas erkölcsi űrnek a kitöltésére a történelem során mindig is és egyedül egy valami lett volna képes, és ez az Isten szavának, a Bibliának a komolyan vétele, azért az Isten szavái, amely azonban soha nem jutott el embertömegekhez. Sem a középkorban, sem a felvilágosodás idején, amikor egyenesen meg akarták semmisíteni a Bibliát, de sem a modern korban, amikor a Biblia már elterjedő félben van, és már szinte minden ember kezébe eljut itt Európában, de a Biblia, ahogy mondja a német, a bestseller ohne Leser. sikerkönyv olvasók nélkül. A Bibliát megismerni, áthasonítani az erkölcsi tanítását nagyon kevés ember férkőzhetett eddig hozzá, és tulajdonképpen, amit ma kereszténységgel azonosítanak, azok bizonyos egyházi állásfoglalások. Ma az emberek nagy tömegei a Bibliát és a keresztény felekezetek állásfoglalásait egybemossák. Nem ismerve a Bibliát, amit keresztény egyházi vezetők vagy teológiai irányzatok mondanak, azt hiszik, hogy a Biblia azt mondja. És ez borzalmas dolog. Például, hogyha megkérdeznénk, hogy ezt az előbb elmondott folyamatot, hogy itt minden erkölcsi rendszer kiüresedett, például különböző egyházak mivel magyarázzák? Megkérdeznénk az úgynevezett nagy történelmi egyházak vezetőit, vagy szellemi képviselőit, hogy miért van most erkölcsi vákum a világban, de azt hiszem, ezt önök is hallhatják, mert sokszor megkérdezik ezt, és sokszor elhangzik a válasz, hogy egy nagy fő bűnöst jelölnek meg az egyházi vezetők, és ez a liberalizmus. Sokszor meg azt mondják, hogy a liberál bolsevizmus, főleg Magyarországon nagyon elterjedt ez a kifejezés, tehát magyarul azt mondják, hogy a kommunisták, most nagyon egyszerűen mondom, hogy megértsük, a kommunisták beöltöztek liberálisnak, de ugyanolyan kommunisták maradtak, letették a pártakkönyvet, de a pénzt befektették jól jövedelmező vállalkozásokba, és hogyha ideológiával nem tudják már vezetni vagy elbolondítani az embereket, hát övék a pénz, övék a hatalom, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát egyházi vezetők és mondom egyházi irányzatok képviselői ezt hirdetik, hogy a bajok fő okozója a liberalizmus, amely a 19. század első felében ugye már megszületett a nemzetállamok kialakulásával, amely kimondta az állam és egyház szétválasztását, amely hitettet amellett, hogy minden egyház végezze a maga feladatát, ebben az állam ne csorbítsa a működését, de az államok is végezzék a maguk feladatát, és ebben az egyház ne diktáljon az államoknak, tehát a mai válság helyzetért a liberalizmus a felelős, 200 éve, hogy nincs igazi erkölcsoktatás, 200 éve, hogy az állami iskolák felszaporodtak, és az egyházi iskolák visszaszorulnak, 200 éve, hogy a liberalizmus a modern nemzetállamokban fellépett, hogy tulajdonképpen a közerkölcs címén egy köznihil van, tehát mindennek oka a liberalizmus és a liberál bolsevizmus. Az egyik egyház, nevezetesen a katolikus egyház 1864-ben egy híres dokumentumot is közzétett, amely mára már szinte legendás nevet szerzett magának, ez volt a Syllabus. A Syllabusban az akkori pápa, tehát jól jegyezzük meg, 1864-ben kimondta a következő ítéletet: a liberalizmus ostoba és dőre és üres fecsegés. Nem lehet liberalizmust hirdetni, nem lehet az embereknek teljes szabadságot adni, mert hogyha van igazság, akkor mindenkinek az igazság zászlaja alá kell besorakozni. Ugye, hogy az egyház azt a középkorban tanította. Az emberiség összes baja, beleértve az erkölcsi bajokat is onnan származik, hogy felbomlott a középkor évszázadokig tudta vezetni az emberiséget a középkori hűbéri rend csúcsán az állam és az egyház szövetségével. Az összes baj okozója az a liberalizmus szellemi áramlata. Kedves hallgatók, ha ilyesmiről hallanak, mondom, nagyon tekintélyes egyházi vezetők részéről, vizsgáljuk meg azt azonban, mert a kereszténységnek ez a lényege, hogy nem emberekre hallgatunk, és nem emberi tekintélyektől tesszük függővé az álláspontunkat, hanem vizsgáljuk meg azt, hogy a Biblia mit is mond arról, hogy a szabadság micsoda, és mennyiben is kell azt az embereknek adni, mennyiben kell biztosítani minden embernek. Ha a Bibliának a szabadságról való tanítását átnézzük, például egy ilyen alapvető igehelyek jutnak elénk, mint a Jakab levele első fejezet 25. verse. Érdemes megjegyezni ezt a bibliai szóhasználatot, a Biblia azt mondja, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Az Isten világrendjében a szeretet és az igazság mellett, a harmadik, az Isten világrendje ezen a három lábon áll, a szeretet és az igazság és a szabadság egyidejű alkalmazásán. A kereszténység Istene az az Isten, aki tökéletes szeretet, aki azonban tökéletes igazság is, de sem a szeretetét, sem az igazságosságát senkire rá nem erőlteti. Ezért mondja a II. Korintus levél 3. fejezet 17. versében egy másik apostol Pál, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát ha csak két igehelyet veszek ki, és többet nem is szeretnék, a Biblia szerint a szabadság az embernek elemi joga, vele született joga. A Biblia alapján azt kell, hogy mondjam önöknek a mi európai történelmünkről, hogy szégyen és gyalázat, zúgmorog mindenki, hogy a 18. és 19. században polgári forradalmak, polgári alkotmányok kezdték biztosítani az embereknek a szabadság jogait, a lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a gondolat-szólásszabadság jogait, szégyen és gyalázat, mert az úgynevezett keresztény középkor során semmiféle szabadságjog nem illette meg a nagy tömegeket. Azt olvassuk a Nagy küzdelem vagy Korszakok nyomában című könyvben, amit mindig szoktam az önök figyelmébe ajánlani, azt mondja Ellen Gould White, hogy az emberi alapvető jogok közül a szabadság az a jog, amit a gonoszság a leginkább késleltetett a történelem során, hogy emberektől megvonni a szabadságot, hogy ne is tudjanak szabadon gondolkozni az emberek. Ne is beszélhessenek a felismeréseikről. A lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság csak a 17. 18. században jut bele az emberi történelem homlokterébe. Addig kegyetlenül elnyomják, mágiára küldik, kerékbe törik azokat az embereket, akik mást mondanak, mint az adott hatalmi szerkezet, az állam és az egyháznak a frigye összeszövetkezése mondott. Tehát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nem igaz dolog az, hogy a szabadságra fogják a rosszat, nem igaz dolog az, hogy az erkölcsi kiüresedést a szabadságra fogják olyan megokolással, hogy hát ez a szabadság teljesen eltorzult, a mai szabadság nem is szabadság, hiszen az emberek ezt csak szabadosságra használják fel, az emberek nem gondolkoznak, csak azt akarják tenni, amit éppen a kívánságaik sugallanak nekik. Tehát én azt szeretném mondani, hogy az embert, minden egyes embert megilleti az alapvető emberi szabadságok. Ha valaki a Bibliát komolyan olvassa, az igazság és szeretet mellett semmit sem lát annyira felragyogni, mint azt, hogy az Isten mennyire tisztelte mindenkinek a szabadságát. Ha valaki nem volt hívő, annak is. Ha valaki hívő volt, de hibákat követett el, akkor Isten nem sújtott le rá, hanem próbálta kérlelni azt az embert, próbálta meggyőzni azt az embert. Nemrég olvastam el, újra és újra olvasom a Bibliának bizonyos részeit, például Dávid király élettörténetét. Hát olyan megrendítő látni, ahogy Dávid egyik hibából a másikba esik bele. És mégis az Isten azt mondja, hogy a szívem szerint való ember, a szívem szerint való király. Mert az Isten nem szűnt meg fáradozni Dávidért, az Isten mindig tisztelte Dávidnak a saját személyes gondolkodását és szabadságát, és ez talán azért van ilyen hosszan részletezve benne a Bibliában, mert az Isten ma is így tesz. Az Isten előtt nincs ateista vagy nem ateista. Az Isten nem felekezetek szerint ítél. Még kevésbé az szerint, hogy ki minek mondja magát. Az Isten minden emberen munkálkodik, és minden emberből egy igazi edényt akar formálni, mint egy tökéletes fazekas, akinek a kezében ott van minden emberi élet, de tiszteli az ember minden rezdülését, minden megmozdulását. Az Isten senkire semmit nem erőltet és nem kényszerít. Ez egy olyan óriási törvény, amelyről minden bibliai könyvben olvashatunk. Például, hogyha önök elolvassák Józsué könyvét, hát az már igazán csak egy katonás könyv, maga a szerző és a főszereplő Józsué és a zsidó nép hadvezére. Mivel fejeződik be Józsué könyve? A 24. fejezetben mit mond Józsué a népnek, amikor letelepíti Izrael népét, és magának megtartja itt Közép-Izraelben a Timnát-Szeráh falvacskát, a megmaradt részt, ő a vezető ember, a legszerényebbel elégszik meg. És halál előtt Józsué azt mondja az embereknek, hogy emberek, válasszatok magatoknak Istent. Olyan istenek kellenek, amelyet ti, a héberek egykor a Tigris és Eufrátesz folyó közén imádtatok, mielőtt Ábrahám az ősatyánk eljött volna onnan. Akartok bálványisteneket imádni? Válasszatok, de én és az én családom, mi az igaz Istent imádjuk. De Józsué nem azt mondja, hogy azt kell imádni, amit a vezető réteg imád. Hogy én vagyok a tekintés, én megmondom, hogy most mindenkinek Isten hívőnek kell lennie. Józsué azt mondja, hogy válasszatok még ma, hogy azokat az isteneket imádjátok, a folyóvizen túli isteneket, vagy a mi Istenünket, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Kedves hallgatók, még egyszer mondom, szégyen és gyalázat, hogy a keresztény Európa egy olyan elvet követett több mint 1200 éven keresztül, ami a vallási erőszak elve volt. Tudjuk jól azt, hogy ezt nem a kereszténység hozta a világba, hanem Róma hozta a világba. A kereszténység csak akkor, amikor Róma hálójába került, és a keresztény vezetők Róma hálójában meg is maradtak, akkor fogadták el ezt. Rómának volt az, ugye Róma, a pogány ókori Rómáról beszélek, Rómának volt az a világtörténelmi felismerése, mondhatnám, hogy lesújtó és borzalmas felismerés, hogy az emberek azt a vallást kövessék, amit a császár és a hatalmi réteg követ. A vallás követésből hatalmi kérdést csináltak. Ráerőszakolták az emberekre a vallást. Ha Róma Jupiter vallást követte, mert a császár Jupiter és Juno imádó volt, akkor mindenkinek azt kellett követni. Ha a római légiók elmentek Perzsiába, és onnan behozták a Mitrász vallást, mint hogy behozták az első, második, harmadik században, akkor minden római polgárnak Mitrászt kellett Istennek tisztelni. Vége van Jupiter kultusznak, Szaturnusz, stb. Most jön a Mitrász kultusz. És ez tovább öröklődött a középkorban. Gondolják meg, hogy micsoda iszonyatos világ volt az, amelynek a jog is így mondta ki a lényegét, hogy cuius regio, eius religio. Akié a tartomány, a régió, azé a religió, a vallás. Ha a földesúr mondjuk ilyen vallású, akkor az összes jobbánynak is olyan vallásúnak kell lenni. De a földesúr áttér egy másik vallásra, mondjuk a reformáció századában ez nem volt ritka, hogy a földesúr azt mondta, hogy ő luteránus lesz, akkor az összes embernek, az összes egyszerű embernek át kellett térni arra a vallásra, megismerés nélkül, meggyőződés nélkül. Ha aztán a földesúr azt mondta, hogy mondjuk most kálvinista leszek, akkor mindenkinek át kellett térni a kálvinista. Nem borzalmas dolog ez? Cuius regio, eius religio. Róma adta azt a történelemnek, hogy a vallás az nem meggyőződés kérdése, az nem gondolkodás keresés kérdése, a vallás az hatalom kérdése. Aki a hatalom, az majd megmondja, hogy mibe higgyél. És az emberek ezt elfogadták? Kényszerültek elfogadni? Nem tudtak ez ellen semmit tenni? Hát maga a religió szó is mit is jelent, oly sokszor elmondom önöknek, de érdemes néhány idegen fogalmat is így megegyezni. A latin nyelvben ez a religió szó, ugye a religere igéből származik, ami annyit jelent, hogy valamihez kötődni, valamihez ragaszkodni. Tehát a vallás a szokás és hagyomány. A vallás az nem gondolkodás, nem keresés, nem istenkeresés, nem a Biblia igazságainak a megtalálása, elfogadása, nem kősziklára esés a Krisztus követése, nem Krisztust akarod követni? Jó, hát eddig volt Jupiter, ezután volt Mitrász, most van Krisztus, tessék. De hogy Krisztus mit mondott? A Biblia mit tanít? Azt nem kell megismerni. Legyél keresztény, minden 10 falu építsen egy templomot, Magyarországra is így jutott el az úgynevezett kereszténység. Ha most egy anekdotával szeretném önökkel megértetni, hogy miről van szó, nem tudom, hogy élték át önök az elmúlt 10 évet, én nagyon odafigyeltem, ami Magyarországon zajlik. Például 10 éve lettem újságolvasó, azért nem érdekelt se az újság, se semmi, de 10 éve nagyon odafigyelek minden szóra. Például 1992-ben a Magyarok Világszövetsége világkongresszus előtt Bulányi György, a neves piarista szerzetes, és akkor még ugye a római egyházból kitagadott lelkész és tanár a következő megjegyzést tette. Azt mondta, hogy pápánk, II. János Pál meghirdette Európa újra evangelizálását. Biztos erre önök emlékeznek, jöttek a kelet-európai rendszerváltások, és a pápa meghirdette, hogy most Kelet-Európát újra evangelizálni kell. És erre azt mondta Bulányi György, Európát és benne Magyarországot nem újra evangelizálni kell, hanem evangelizálni. Mert Európában és Magyarországon a tiszta kereszténységet soha nem ismerték meg a nagy tömegek. Mert a nagy tömegek csak azt ismerték meg, amit felülről azt mondták, hogy ez a vallás, ezt kell követni. Ki az, aki a magyar nép kezébe adta volna a Bibliát? Ki az, aki azt mondta volna, hogy emberek, ha az az Isten, ha táltosok Isten az Isten, vagy nem tudom, hát kövessétek őt, de hogyha az az Isten, a Biblia Isten, akit ti most megismertetek, akkor kövessétek, aztán Magyarországon azt mondták, első István korától, hogy aki ezt nem követi, azt felnégyeljük. Most is azt mondják, aki ezt nem követi, az nem egyház. Döbbenetes dolog, egy mondatban elfér 1100 év lényege, Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell, mert a vén Európa eddig még nem ismerte meg, nagy tömegeiben nem ismerte meg az evangéliumot, csak egy hatalmilag erőszakolt kereszténységet ismert meg. És kedves hallgatók, hogy mennyire így van ez, most már a gondolatmenetem végéhez kezdek érkezni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azt, hogy újra elköveti Európa és benne Magyarország is azt a hibát, amit már egyszer-kétszer a történelme során elkövetett, amire azt mondta egy amerikai gondolkodó, hogy az a nép, mely nem tanul a történelméből, arra van ítélve, hogy újra elkövesse történelmének a hibáit. Most pont ennek a küszöbén vagyunk. És itt jön az előadásunk címében jelzett tekintélyelvűség. Ma van egy erkölcsi vákum az egész világon, Európában is, Magyarországon is. És az erkölcsi vákumot nem úgy igyekszenek megszüntetni, hogy hát meg kellene ismerni az igazi erkölcsöt. Meg kellene ismerni azt, hogy Isten mit tanít az emberi életről és az emberi élet rendeltetéséről. Az igazi erkölcs megismertetése helyett újra jön a tekintély. Újra jön az, hogy majd valaki megmondja, hogy mit kell hinni, és hogyan, mit kell követni. És erről bibliai jövendőlések sokassága beszél. Ha rövidre fogom a szót, már pedig erre kötelez az idő, akkor három biblia fejezetet ajánlok mindenkinek elolvasásra. Az, hogy a föld történelmében újra meg fog ismétlődni a középkor, a középkorhoz hasonló berendezkedés, hogy megint megmondják az embereknek majd, hogy mit kell hinni és mit kell cselekedni vallás és kereszténység címén, ezt először Dániel könyve 7. fejezete hozza a tudomásunkra. Dániel könyve 7. fejezete beszél arról, hogy a rómaiság jegyében kezdődött el a történelem utolsó időszaka, ez Európa, és a rómaiság jegyében fog befejeződni. Ezt csak azért nem látják az emberek, mert a rómaiság innen visszafele számolva már 2200 éves. A Jó Hír 91/3-as számában én összeállítottam egy kis anyagot, hogy az emberiség legnagyobb gondolkodói, például egy Dante, Petrarca, Michelangelo, mit írtak a rómaiságról. Rómának ez a lényege. Rómának lényege a hatalom. Rómának lényege a pogány Rómának, de a középkori Rómának, az egyházi Rómának is a lényege az egység, hogy egy kézben legyen a hatalom. Rómának a lényege a fortélyos diplomácia, az olyan beszéd, amiről soha nem tudjuk, hogy mit akar jelenteni, mint hogy a diplomaták beszédét is nehezen hüvelyezzük ki. Rómának a lényege az a fajta kultúra, ami nem gondolkodásra késztet, hanem bámulatra és csodálatra. Rómának a vallási lényege az, hogy a vallási hatalom és a politikai hatalom egy kézben legyen. Ez a Pontifex Maximus római intézménye. A legfőbb hídőrző. A római császár Pontifex Maximus volt, tehát császár is volt, de legfőbb főpap is volt. Egy kézben volt a politikai hatalom és az egyházi hatalom. A középkorban a pápaság ugyanezen az elven alapult, övé volt a potestas, politikai hatalom, övé volt az auctoritas, a lelki hatalom. Világi és lelki, politikai és egyházi hatalom összeszövődött. Most ezekben az években ugyanezt láthatjuk, ugyanennek lehetünk szem- és fültanúi, hogy a világ, a kiüresedett erkölcsiségű világ fölébe kerekedik egy hatalom, amely egy kézbe akarja fogni a világ fölötti uralkodást. Dániel 7. fejezete nem véletlenül nem szerepel például a katolikus perikópa rendszerben, ezt nem nagyon olvassák fel egyházi istentiszteleteken. De ugyanúgy nem szerepel a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezete sem, mert Pál apostol ennek a gyülekezetnek elmondja, hogy a földi történelem előrehaladásával mi várható. És szó szerint pontosan visszaidézi Dániel könyve 7. fejezetét ilyen szavakkal, hogy majd eljön az idő, amikor valaki az Isten helyébe emeli magát, Isten gyanánt mutogatva magát, önmagának tulajdonítva mindazt, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik, beül az Isten templomába, és ez a hatalom a föld fölött korlátlan befolyást, korlátlan hatalmat nyer. A 3. igehely pedig Jelenések könyve 13. fejezete, ahol a Biblia nagyon jó érzékkel megjelöli azt, hogy egy egyházi hatalom csak a legerősebb politikai hatalom közreműködésével érhet el döntő befolyást. Rómának mindig ez volt a sajátossága. Tessenek megnézni az európai történelmet. Akkor, amikor Róma befolyást akart elérni egyházi és világi téren, először megszerezte a frank királyságnak a szövetségét, az volt a legerősebb királyság a 8.-9. században, majd amikor a frankok csillagzata lehanyatlott, megszerezte a német császárok szövetségét a 9.-10.-11. században, létrejött ugye a német-római császárság intézménye, amely lényegileg a 20. század elejéig fennmaradt jogilag. Ma a világon nem Franciaország a legerősebb hatalom, nem is Németország. Ma a világon az a legerősebb hatalom, amely felé a kezét Róma kinyújtotta, a kinyújtott kéz legalábbis 1984 óta világosan látható, amikor az Amerikai Egyesült Államok alkotmányával ellentétesen felvette a diplomáciai kapcsolatot egy egyház vezetéssel, egy világegyházzal. Ugye az amerikai alkotmány kimondta, hogy az Egyesült Államok csak politikai kormányokkal létesít diplomáciai kapcsolatot. Egyházakkal nem létesít. Más a politika, más az egyház. A régen kormányzat azonban ezt megszegve elérte azt, hogy felvették a diplomáciai kapcsolatot. Az úgynevezett protestáns Amerika, amely egykor legalábbis protestáns volt, átvette azt a szerepet, amit egykor a frankok és a németek játszottak. Ma a világot egy tengely uralja és egy tengely kormányozza. Ez az Egyesült Államok és Rómának a tengelye. Ez túl nyilvánvaló és túl világos is. Sok ember ezt tudja is, a nyugati lapok állandóan erről cikkeznek, hogy Kelet-Európát is tulajdonképpen két hatalom bontotta le, a régen kormányzat dollármilliói Rómán keresztül felbomlasztották Kelet-Európát, felbomlasztották a Szovjetuniót is. Mondom, ez túl nyilvánvaló és túlságosan sokat is tudunk erről, de ki az az ember, aki ezt komolyan veszi? Ki az az ember, aki komolyan veszi, hogyha egy kézbe kerül a világ, akkor milyen világ lesz itt? Kedves hallgatók, olyan világ, amilyen volt Nagy Károly és Róma, az Ottó császárok és Róma ideje alatt, vagyis így mondanám röviden, egy középkori világ. Egy középkori világ. Új középkor küszöbén élünk, visszajön a középkor, és nagyon sok ember látja is ezt, nem vallásos ateista emberek is nyilvánvalóan látják ezt a döbbenetes előre nyomulást, de talán nem veszik komolyan, vagy leértékelik ennek a veszélynek a jelentőségét. A Biblia ezt komolyan veszi. Ha valaki elolvassa a Jelenések könyve 13. fejezetét, nem tud szabadulni a nyomasztó hatástól. Olyan ez, mintha minden elsötétedne. Egy kézbe kerül a világ. Egy olyan kézbe, ami nem tűri a másként gondolkozást, nem tűri az isteni mérték alkalmazását, hanem Istenre hivatkozva emberi mértékeket erőltet és erőltet rá a világra. Egy valami vigasztalhat bennünket, akik ebbe a történelmi korszakba lépünk be, sőt már bele is léptünk, és Jézusnak azok a hasonlatai vigasztalhatnak, amelyben Jézus világossá tette, hogy igen, visszajön a középkor, de ez a középkor már nem lesz 13 évszázados. Sőt, talán ezred annyi idő sem fog eltelni ezzel a középkorral. Jézus azt mondta, Máté evangélium a 24. fejezet 6. verse helyes fordításban így hangzik, Máté evangélium a 24. fejezetében, a 8. vers, amit így fordít a Bibliánk, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, Máté 24.8. Ezt egyébként Dániel 12.1-ből idézi Jézus, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. De itt a nyomorúságnak fordított szó az eredetiben egy kicsit más kifejezés. És ha megértjük ezt a kifejezést, felgyúl a reménység. Itt az eredeti görögben nem nyomorúság szerepel, hanem ez a szó, hogy vajúdás. Jézus azt mondta, hogy ez a nagy vajúdás kezdete. Tudjuk jól, hogy a vajúdás, ugye orvosi kifejezés, vagy szóval a szülőasszonyok történetéből, életéből vett kifejezés, a vajúdás azért hosszú ideig nem fog tartani. Hosszú ideig azért nem tart a vajúdás. Esetleg lehet, hogy több nap kérdése, de amikor egy gyermek már megszülető félben van, amikor elkezdődik egy anya életében a vajúdás, ott már mi van a sok kín és fájdalom mellett? A reménység, hogyha megszületik a gyermek, sem az anya, sem más nem fog arra sok kínra és szenvedésre emlékezni. Jézus azért mondta így, hogy mindez a sok nyomorúságnak, vajudásnak, nagy vajudásnak a kezdete, mert Jézus érzékeltette, hogy a világ ebben az időszakában, amelyben most élünk, jut el abba a korszakba, amelyben meg fog születni egy új világ. Ez a világ lezáródik, és meg fog születni egy olyan világ, amelyet Krisztus második eljövetele fog elhozni, és az a világ tökéletesen más lesz, mint ez a világ. Hogy annyira tetőpontjára jut a környezetszennyezés, de legfőképpen az erkölcsi környezetszennyezés, és a hatalmilag támogatott erkölcsi környezetszennyezés, hogy ennek a világnak meg kell semmisülnie, és egy új történelem veszi kezdetét, egy hatalmas kín, szenvedés, vajúdás által. Elmondhatjuk azt, amit Vörös Marti Mihály olyan felejtetetlenül mondott el, mert ha csak ez az egy sor maradt volna meg Vörös Martitól, akkor is a magyar költészet legnagyobb sora ez lenne. Lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még egy olyan világ, amely nem fog hasonlítani erre, amire mi most visszatekintettünk, amit mi most élünk. Lesz még egyszer ünnep a világon, amikor majd kifárad a vész haragja. Amikor a rombolás erői leállnak, a közvetlen rombolás erői, ezekről fogok majd megemlékezni a New Age mozgalmak részletezésével, és ez lesz a következő előadásunk 2 hét múlva, de a közvetett rombolás erői is leállnak, hiszen a közvetett rombolás erői mindig félelmetesebbek, amelyek álcázzák és Krisztus nevében hirdetik magukat, de tulajdonképpen semmi közük nincs se Istenhez, se Jézus Krisztushoz. Én azt hiszem, hogy ez a vers méltóképpen tekint végig az emberiség történelmén. A Kain botja zuhanását éppen úgy látni fogjuk magunk előtt, az első árvák sírbeszédeit, az emberi történelem véres kezdetét, de a vajudás is megjelenik majd előttünk. Egy ilyen tehetetlen, vergődő, bordalba folytott, ugye, magyarok és magyar költők általában nagyon sokszor azt mondják, mindig a latin mondást idézzik, hogy in vino veritas. De ez inkább magyar mondás, ezt azért annyira a rómaiak nem használták. Sok rosszat el lehet mondani a rómaiakról, inkább a magyarokról fog ez megmaradni a történelemben, hogy mindent a borban látták az igazságot. Vörös Martinak is nagyon sok bordala van, írt a rossz borról is dart, meg írt a jó borról is, küldözgették neki Egerből az akókat, meg küldözgették neki villányból is. Vörös Marti egyébként Petőfivel együtt azért nem volt annyira borissza ember, mint hogy a verseiből következtetni lehet. Ez csak egy ilyen tehetetlen vergődés, mint amikor egy ember azt mondja, hogy kérem, hogy mondjam már ki az igazságot? Hát csak a kocsmában lehet kimondani az igazságot? Csak ott lehet kimondani, ahol nem várják? Valahogy az egész magyar történelemnek is és a magyar költészetnek is egy nagy csapása, hogy Vörös Martinak ezt egy ilyen bordalban kellett megírni, de eltekintve ettől az egyre súlyosbodó refréntől azért világoljon fel ez a sor előttünk, hogy hadd jöjjön el a Noé bárkája, mely egy új világot zár magába, mert lesz még egyszer ünnep a világon.
Vörös Marti Mihály, a vén cigány. Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyérrel és vizen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velű agyadban, szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen vésznél szilajabban és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajga, csír és bömböl. Fákat tép ki, és hajókat tördel. Életet, fajt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sír vadruhanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zuhog, mint malom a pokolban? Húló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak, vagy vakmerő reménye. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botjazuhanását, és az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheus halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag. Ez a nyomorú föld hat forogjon keserű levében, és annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagy békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, és a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra, lelkesedve, Isteneknek teljék benne kedve, akkor húzd meg újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, ne gondolj a világonjával.
Képzőművészeti áttekintésre kérném a szíves figyelmet. Egyébként erről most egy 6 részes sorozat kezdődött éppen a Magyar ATV-n, ehhez a témához érkeztem. Múlt kedden kezdődött ez el, ma este folytatom, és 6 hétig a dánieli profécia, ami itt van a táblán, a Dániel 7. fejezetének proféciája, a 2. fejezeten alapul, tehát ennek szeretném gyorsan levetíteni a feldolgozásait, hogy láthassuk, hogy ezek nagy művészek előtt nyilvánvaló dolgok voltak. Nem csak Vörös Martit csodálhatjuk meg, hanem Michelangelo-tól Rembrandton át más művészeket is. Hogy úgy mondjam, hatalmi, politikai, de erkölcsi esemény rendjéről az a próféta adja a legnagyobb betekintést a bibliai jövendőlésekben, aki egy nagy nyomorúságban élt át 70 évet Babilónia és Médó-Perzsia király udvaraiban. Dániel, ahogy a sínai félszigetről megmaradt ábrázolása mutatja ezt a fiatalembert, körülbelül 17-18 évesen vitték a fogságba, és késő időskoráig, 90 éves koráig ott volt, és Isten rábízta a legnagyobb jövendőléseket. A következő képen láthatjuk a híres Michelangelo freskót a római Sixtus kápolnából, hogy Dániel írja a hatalmas világtörténelmi jövendőléseit a könyvbe, és alatta itt van ez a mitológiai atlasz. Ugye a görög mitológia ábrázolta atlasz fején a földgömböt, hát itt nem a földgömb van, de a földgömb története Dániel könyve van. Teli találat, ilyen szempontból Michelangelónak a freskója, holott két nagy eszmekört vegyít össze, tehát a görög mitológiát és a Bibliát. És ez a Dániel mindjárt fogságának 2. esztendejében Nabukodonozor álmát fejti meg a hatalmas nagy kolosszusról, amely az emberi történelmet mutatja be, és az emberi történelemnek a lefelé süllyedését az aranyfejtől az ezüst karokon át a réz hasig, a vas lábszáron, a vasét cserép, tehát ez az agyaglábakon álló hatalmas kolosszus, amit látott Nabukodonozor király álmában, és amit azonban csak Dániel tudott megfejteni, neki profétikus álom volt. Rembrandt is ábrázolja a jelenetet Dániel könyve 2. fejezetét a nagy szoborkolosszusról, amely azonban agyaglábairól le fog dőlni, a történelmünknek vége lesz. Sokak számára talán drámai, gyors befejezéssel lesz vége, hogy a hegyről egy kőszikla esik rá az agyaglábakra, meglódul ez a hatalmas szobor, és izzé porrá zúzódik. De a 7. fejezetben szintén Rembrandt részkarca van előttünk, Isten a prófétának vadállatok képében mutatta be az emberi történelmet, az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad 10 szarva és 10 kis szarva képében, és közben ebben az időszakban már elkezdődik a mennyei tanácsban az ítélet, mint egy emberfia háttal ábrázolja Rembrandt Krisztust, megy Jézus Krisztus a mennyei atya elébe, és a mennyben ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Az emberi történelem utolsó szakaszában még folyik a történelmünk, a fenevad és a 10 szarv időszakában elkezdődik a mennybeli ítélet, ami előkészíti Jézus 2. eljövetelét és az új világnak az elérkezését. 4 világbirodalmat mutatnak be a dánieli proféciák: Babilóniát,
amely a világ közepe volt, és időszámításunk előtt 600 tájékán kezd a világ egységesülni. Mintegy 2600 éve tart ez a folyamat, hogy a világon egységes történelmnek vagyunk tanúi. Az arany fej mellett az oroszlán természetes jelkép ennek a hatalomnak, hiszen mind a mai napig Irak és Irán területén sok a sivatagi oroszlán, tehát a Biblia magától értődő jelképeket választ. Óriási metropolisz volt ez a Babilon középpontjában a zikkuráttal, az istárkapuval, a körmenettel, ami ment be ebbe a hatalmas városba. Ez is jól összekeverte a politikát és a vallást. Babilónia, amelynek függőkertjeit is Nabukodonozor építette ki, ezek a szemirámiszi függőkertek, valójában ezt Nabukodonozor építette a feleségének, hogy a nagy hőségben, a nagyon forró égövön, a királyi palotában legyen egy kis zöld és egy kis paradicsom. Ugye Babilónia, ahol az Istár kaput a németek, hogy feltárták, elvitték Berlinbe, és most onnan való a kép az Elő-Ázsiai Múzeumból. Az Istár kapu és második Nabukodonozor kihallgatási terme, itt is az oroszlánokat látjuk, tehát a Biblia az arannyal és az oroszlánnal természetszerűleg jelzi Babilont, ez marad Babilonból. Ha valaki most végig akar menni Babilonnak a főutcáján, végig mehet, ennyi marad belőle. A nagyhatalmak sorában jön a következő, a két karral jelképezett hatalom, Médó-Perzsia, amely már egy nagyobb világbirodalom volt. A Biblia jelzi, hogy azért épül le annyira a történelem, mert egy iszonyatos irigy hatalomért való harc van. Ugyanaz a történelmünk, mint a föld történelme előtt a mennyben a lázadás során, hogy Sátán Isten helyébe tört volna. Itt is az egyik hatalom legyőzi a másikat, jön Círusz, a perzsa király, átveszi Médó-Perzsia, egy államszövetség, a hatalmat a babilóniaiaktól, és a megmaradt emlékek is tanúsítják, Círusz paszárgadai sírja, hogy milyen hatalmas történelmi személyiségek voltak. Az agyakenger a 20. század legnagyobb régészeti feltárása ékírásos táblával, mondják el Babilonnak az elestét. A perzsák rezidenciája Perszepoliszban. Szóval a méd és perzsa világbirodalom, amely hazengedi a zsidó népet is egyébként a 70 éves fogságból. Ugye a következő képen láthatjuk Holbein ábrázolását, a zsidók hazamehetnek. Ugye a Biblia azért mutatja be ezt a négy világbirodalmat, mert egyrészt valósággal ez a négy világbirodalom mélyítette ki a történelmünk útvonalát, politikai és vallási tekintetben is ez szabott utat a világnak, másrészt pedig mindegyik világhatalommal összeköttetésben volt az Isten népe, a zsidó nép és a keresztény nép. A harmadik világbirodalom, tehát a réz, a bronz, jelzi a Nagy Sándori Görögországot, Macedóniától kiindulva egészen az Indus folyóig terjedt ez az óriási világbirodalom, tündöklése azonban csak alig több, mint egy évtizedes volt. Nagy Sándort látjuk itt az érmén ábrázolva, vagy a nagy király Dáriosz ellen a Pompeiből előkerült mozaikon, Bukefálosz szlován látjuk Nagy Sándort, aki a világhódító. Nagy Sándor leghíresebb történelmi személyiség, ha egyet kell választani. Aldorfer képe közel 2000 évvel azután is megőrizte az emlékét. Nagy Sándor itt indul falangszai élén a perzsák ellen a Gaugamélai csatában, Alexandros Magnus. De Nagy Sándor hellenista világhatalmának is vége szakadt, és tekintetbe kell vennünk, kedves hallgatók, hogy 2200 éve mi egységesen a vas történelmét éljük. Vas politika, vas diplomácia, vas jogrend, vas kultúra, vas vallás, ez Róma. Rómával, hogy tetszenek látni a térképünkön, az ázsiai birodalmakból átjövünk Európába, a történelem fősodra erre felé folyik, hogy aztán majd később Amerika felé vezessen, de ez már csak jelenések könyve. Ugye a híres Romulus és Rémus története a kapitóliumi farkas ábrázoláson, igen, Róma a világ tüköre, Róma locuta, causa finita, panem et circenses, divide et impera, mind a mai napig Róma jegyében zajlik a világtörténelem. Nagy Konstantin császár csak annyit tett, hogy a kereszténységet, mármint a hatalmivá válni akaró keresztény egyházi vezetőket beépítette ennek a kemény vasnak a kebelébe, és Róma tovább folytatódik a középkor során. Egykor üldözték a keresztényeket, és a Kolosszeumba és más gladiátor versenyek arénáiba dobták a keresztények mártírjainak százezreit, de Diokléciánus idejében befejeződnek az üldözések 313-ban, Nagy Konstantin diadalívét látjuk itt, Nagy Konstantin kiadja a parancsot, és a kereszténység vallásbékét kap. Elkezdődik a kereszténység történelmében az őskereszténység tisztasága, az üldözések egyháza, hogy a jelenések 6. fejezete bemutatja a 7 pecsétes könyv első 4 pecsétjénél. Elkezdődik ez a sötét, fekete időszak, amit követ a halott sárga időszak. Ez a 4. és 18. század közötti időszak. A Biblia így jelképezi a középkort. Bukás és halott időszak. Átkerül Róma súlypontja a fórumról a Lateránba, létrejön a középkori, az egyházi Róma, majd Lateránból átkerül a Vatikánba, és létrejön a mai értelembe vett hatalmas egyházi Róma, amelynek kezébe újra visszakerül a történelem most a mikorunkban, hiszen az európai államok egységesülése, az egységes európai szellemi vezetőt kíván, erkölcsi vezetőt kíván, visszakerül a világ sorsa annak a Rómának a kezébe, amely az addigi elnyomó gépezetek és az addigi pompák és kulturális látványosságok és vallási nagyzolásnak minden egyes részét elsajátítja, és amelyet a Biblia majd a fenevaddal ábrázol, a 10 szarv az európai nemzetek, és a kis szarv, ami kinő, az az erkölcsi egyházi hatalom, amely az európai nemzeteket a középkor elején is azután is kézbe akarta és fogja is fogni, és amelynek a támadása a Bibliában jelképezett tiszta asszony, vagyis az igazi keresztények ellen irányul, akik ragaszkodnak a Bibliához, ragaszkodnak Isten törvényeihez, a 10 parancsolathoz, amelyről kevesen tudják, hogy több mint 1500 éve Róma változtatta meg a Bibliát legalapvetőbb formájában, a 10 parancsolatában, úgyhogy a 2. parancsolatot törölte, a többit átszámozta, a 4. parancsolatot átszövegezte, amit 3. tett, és a 9. félbe kellett, hogy vágja, hogy meglegyen a 10. Róma volt az, amely a történelemben végrehajtotta azt, hogy egységet kívánt, a hatalom egységét, mindenkit bekebelezni, elfojtani a gondolkodást, a szabadságot, Isten nevében meg tudta azt tenni, amitől az emberek féltek és rettegtek, és rettegve is gondoltak az emberek az Istenre, mert hát milyen az az Isten, akinek ilyen képviselője úr a világon. A végső történelmi korszakban az egyház és az állam szövetségét jelképezi az, amit látunk. De még egyszer vessük pillantásunkat az agyag lábakon álló hatalmas kolosszusra. Örökre megmarad ez a föld, és valóban Róma éterna, örök a Róma. Biblia szerint nem. Emberi kéz érintése nélkül egy kő esik le egy hegyről. Ez különben azért mutatta be Isten így Nabukodonozor királynak, mert a babiloni vallásosságban is nagy szerepet játszottak a szobrok, egyébként a kövek is, a szél is, amely felkerekedik és elfújja ez a Nabu, és más vallásokban, kultuszokban nagy jelentőségre teszel. Tehát Nabukodonozor ezért is fogadta el Dánieltől ezt a magyarázatot. Nem lesz örök a világ, szerencsére nem lesz örök ez a történelem, lesz még egyszer ünnep a világon. Összetörve mindent, amit ezen a világon a hatalmak hoztak létre, mondja Dániel Nabukodonozornak, sem a te birodalmad nem lesz végtelen, se semmi földi birodalom, egy ország lesz végtelen, ami soha örökké meg nem romol, amit a kő hoz el, és a kő nagy hegyé lesz, és betölti a földet. A kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és Krisztus országa lesz a romolhatatlan ország, amire nézve Jézus valóban azt tanította a mi atyákban, hogy jöjjön el a te országod, de ez legyen minden keresztény fohászában az egyik legelső kérés. A híres Sixtus kápolnában Krisztus jön el, Krisztus a felmentő az utolsó ítélet Michelangelo-i vízióján, talán kinagyítva is mutathatjuk, hogy Krisztus az, aki majd érvényesíti a Biblia aranyszabályát, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy ő adta az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a két karral fejezi ki Michelangelo, lesz elveszés, és lesz örök életre jutás, tehát lesz kárhozat, megsemmisülése minden gonoszságnak és bűnnek, és lesz emberek felemeltetése, emberek üdvözítése és örök életre juttatása. Lesz még egyszer ünnep a világon. Köszönöm szépen a figyelmet. 10-15 perc után fel lehet tenni kérdéseket. Két hét múlva sorozatunk a New Age jelenségek részletezésével folytatódik.